És az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Bőt negyedik vasárnapján hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk azt, Ézsaiás próféta könyve 30. részében a 18. verstől a 23. versig a következőképpen. Azért vár az Úr, hogy megkegyelmezzen nektek, azért hallgat, hogy irgalmazzon. Mert ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ne sírj többé Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz, mihelyt meghallja, válaszol neked. És bár szűkösen adott kenyeret és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítóidat, hanem saját szemeddel láthatod tanítóidat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Tisztátalannak fogjátok tartani az ezüsttel bevont bálványszobrokat, és az arannyal borított istenszobrokat. Kiszórod azokat, mint valami undokságot, és ezt mondod, ki veletek? Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájad tágas legelőn legel, azon a napon. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, egy régi éneket idézek az igehirdetés elején. A magyar fordítása Így hangzik. Bűnbánók legyünk, mert rövid az élet. Nem is gondoljuk, s már itt az ítélet. Gúnyolódásra ne bírjon senkit sem, hogy vár az Isten. Az elődök, nem tudom hányszor énekelhették, itt az evangélikus nagy templomban is, a Tranoscius énekes könyvből. Pokányi csinyme, nyepcsasz krátki máme, prígye gyen pánye, prövnyes szed nadáme. Bűnbánatot tartsunk, igen, mert rövid időnk van. Jön az Úr napja, mielőtt gondolnánk, vár az Isten. Gúnyolódásra, ahogy olvastam a magyar fordításból, ne bírjon senkit sem, hogy vár az Isten. Nem azért vár, mert tehetetlen volna, nem azért vár, mert mindent vég nélkül elnézne, hanem ahogy Ézsaiás hirdethette, azért vár. Itt így olvashatjuk tulajdonképpen ebben a Biblia fordításban, ami előttem van. De még vár az Úr. Az eredeti szövegben azonban nagyon hangsúlyos, hogy azért vár. Miért? Hogy megkegyelmezzen nektek. Azért hallgat, azért fenséges, hogy irgalmasszon. De ha vár az Isten, az nem azt jelenti, hogy elmaradna az ítélet végképp. Ha vár az Isten, az nem azt jelenti, hogy soha ne következne el a számadás. Péter apostol a második levelében az újszövetségi hívő népnek, akik már zsidók és pogányok közül megtértek Krisztushoz, ezt írja: az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, és saját kívánságaik szerint járnak. Szíven üt minket ez a mondat, amit fölidéztem. Benne vagyunk, nem nyakik, fejünk búbjáig. És azt mondják, csúfolódva és mindenből gúnytűzve, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert szándékosan meg is feledkeznek arról, hogy ítélt már Isten a történelemben néhányszor. Ezt fejtegeti ott, különösen az özönvízre utalva Péter apostol. És aztán kimondja ezt a köntő mondatot, nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem hosszan tűr értetek. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérjen. Vár az Isten? Nem zúdultak ránk még bűnünk következményei? Nem zúdult rá még Isten haragjára a világra? Miért van ez? Mert ő kegyelmezni akar. Ítélő Isten, az ítélet Istene ő, ahogy Ézsaiás is hirdette. De boldogok mindazok, akik benne reménykednek, egész pontosan, akik őt várják. Őt várjuk-e. A régi ének, az eredeti szöveg, az kifejezetten az Úr napjáról beszélt. Prígye, gyen, pánye, jön az Úr napja. Akik Krisztuséi lettek, alkalmazom magunkra rögtön a régi ószövetség ígét, azok az Urat várják. Az ő visszajövetelét várják, elébe készülnek, de most is nap mint nap őt várják. Hogyan szól hozzánk? Az írott igében, meg a hirdetett igében. Emberi szavakon keresztül. Mert Isten az ő igéjének tanítását évezredeken át rábízta az ige tanítóira, rábízta azokra, akik lelkiismeretükben az Isten igéjéhez vannak kötve, és akik azt mondhatták régen is, és azt mondhatják újabban is, mint amit Luther mondott, hogy lelkiismeretem Isten igéjének a fogja. És nem tanácsos az embernek a lelkiismerete ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. Isten segítsen engem. Félre lehet állítani, újra meg újra félreállították. Izraelben is az ige tanítóit. Gondoljunk csak bele, hogy mit tettek a prófétákkal. Ezekben a hetekben ószövetségi prófétai igék kerülnek elénk, vasárnapról vasárnapra. Mit tettek Jeremiással, mit tettek Ezékiellel, igen, Ézsaiással is, aki pedig rokonságban állt a királyi családdal. Aztán volt olyan király, aki megszívlelte az Isten beszédét. És akkor nem csak az ítéletet hirdethették Isten profétái, hanem mert a király bűnbánata és imádsága kihatott az egész népre, hirdethették Isten kegyelmes ígéretét is. Na ez egy ilyen szakasz, ami most előttünk van. Már Ézsaiásnak is, meg a kortársának, Mikeásnak is meg kellett hirdetnie, hogy el fog következni hűtlenségük miatt, bálványozásaik miatt, Isten ítélete, büntetés, el fog következni Jeruzsálem pusztulása. De amikor Ezékiás király a nagy szorításba Istenhez fordult őszintén, már előbb eltávolította a bálványokat és a pogány asszír kultusznak a jeruzsálemi templomba behozott mindenféle dolgait, amiket az apja hozott be oda. Ezékiás ezeket eltávolította. És amikor jött az asszír felvonulás, a nagy hadi felvonulás, akkor pusztult ugyan az egész ország, de Jeruzsálem akkor még megmaradhatott. Emberileg arra kellett számítani, hogy vége annak is. De beteljesedett az, amit itt Ézsaiás meghirdethetett. Ne sírj többé Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. Ha tényleg az Úrhoz kiáltasz, ő válaszol. És olvashatjuk itt Ézsaiás könyvében, a 37. részben, hogy is történt, hogyan imádkozott Ezékiás, és mi volt az Úr válasza erre. Amikor az asszír királynak a fenyegetését megkapták, bezárva, körülvéve a fővárosban, Jeruzsálemben, akkor így imádkozott a király. Seregek Ura, Izrael Isten, aki a kerubokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának Istene. Te alkottad az eget és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet és hallgass meg. Uram, nyisd ki szemedet és láss. Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki azért küldte ide ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. Milyen jó, hogy így tudott imádkozni ez a király. És Ézsaiás hirdethette Isten válaszát. Isten ítéletét Asszíria királya fölött. És azt az ígéretet hozzá, neked pedig ezt a jelt adom. Ebben az évben azt teszitek, ami a tarlón nő. A második évben azt, ami annak a magvaiból hajt. A harmadik évben azonban vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek a gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Itt volt egész konkrétan annak a meghirdetése, ami ígéretként a mára kijelölt ige szakaszunkban is ott van. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz, mihelyt meghallja, válaszol neked. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájad tágas legelőn legel azon a napon. Igen, amit Isten mond, az beteljesedik. És Isten ígéretei beteljesedésének ráadásul van nagyon sok esetben egy ilyen jellemzője is, hogy több rétű, több menetben teljesednek be. És igazán ezek a földi áldás ígéretek is, amelyeket Izrael számára hirdethettek Isten ítéleteivel együtt a proféták, majd a Messiásnak, Jézus Krisztusnak a dicsőséges uralma alatt fognak beteljesedni. mert mindenbe fog teljesedni. Isten földi vonatkozású ígéretei is. És hadd mondjam, éppen ez az áloga annak, hogy az örök mennyei vonatkozású ígéretei is be fognak teljesedni. Hiszen amikor mi az Izraelnek hirdetett igéket halljuk, azokat mindig úgy hallgathatjuk, hogy megirattak a mi okulásunkra, úgy, hogy mi pedig mennyei elhívás részesei vagyunk. Mennyei elhívás részesei vagyunk. Ha hallgattunk Isten kegyelmes hívására, ha nem vetettük meg az ő hosszú tűrését, ha Isten jósága, elnézése, türelme valóban megtérésre indíthatott. Igen, a megtérésben az történik, hogy az élő Istenhez fordul az ember. Az élő Istenhez kiállt. Az Isten igéjére hallgatva immád. És ez együtt jár azzal, hogy nem csak, hogy elfordul a bálványaitól, a hamis isteneitől, a hamis biztosítékaitól, amikkel próbálta itt a földön megtartani az életét, hanem kiszórja azokat. A bálványokkal le kell számolni. Az élő Isten meg a bálványok nem maradhatnak együtt, senkinek az életében. Ahogy Izraelnek ezt világossá tette az Úr, úgy kell, hogy nekünk is világossá legyen. Amikor ez világossá lett, Krisztus evangéliumának a hirdetése által is, akkor mi történt? A tesszalonikai első keresztjénekről olvassuk. Olyan nagy örömmel írta le Pál apostol, hogy mindenfelé híre ment annak, miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy szolgáljatok az élő és igaz Istennek, és várjátok a mennyből az ő fiát, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Mennyire komolyan ott van Jézus Krisztus visszajövetelének a várása ebben a mondatban is, amit idéztem, mennyire komolyan ott van az Isten elkövetkezendő ítéletével számolás. Mert nem tart vég nélkül az Isten várakozása. Ha vár még, azért vár, hogy kegyelmezzen, kiknek, hozzá megtérőknek. Ha fenségesen hallgat, az azért van még, mert irgalmazni akar. És a magukon bűnbánattal megszomorodók, ha hozzá kiáltanak, átélik, hogy bizonyosan megkegyelmez az Úr. Mihelyt meghallja, válaszol neked. Amint őszintén bűnbánattal, bűnvallással fordul Istenhez az ember, ott az isteni válasz. És nekünk az új szövetségben immár úgy hangzik, hogy Jézus Krisztustól magától hallhatjuk. Megbocsáttattak a te bűneid. Miért? Az ő véréért, mert ő elhordozta az ítéletet. És így adta önmagát számunkra éltető táplálékul. Akié a fiú, azé az élet. És azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Az evangélium ége szakaszunk a nagy kenyér csoda története volt János evangéliumából. És csak emlékeztetlek a folytatásra benneteket, amikor keresik Jézust másnap, és Jézus megállapítja róluk, hogy nem azért kerestetek, mert jeleket láttatok, hanem mert tettetek a kenyerekből és jól laktatok. És elmondja a figyelmeztetést, hogy ne azért az eledelért fáradozzatok, amely elvész, hanem amely megmarad az örök életre. És jön a hatalmas kinyilatkoztatás, hogy én vagyok az élet kenyere. És elmondja, hogy az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Szeretett engem és önmagát adta értem. Ennek a szeretetnek, ennek a szent szeretetnek kell megtérésre ösztönöznie minket, hogy leszámoljunk minden hamis bálványra. A bálványok nem maradhatnak, ha megtérsz az Úrhoz, ha az Isten igéje kezd mindent meghatározni, ha az ige tanítóira figyelsz, és az ige tanítóinak a szaván keresztül magának az Úrnak a szavát hallod, mint ahogy Az ókori keleti pásztor nem csak előtte ment a nyájnak, többnyire, volt olyan is, hogy terelte. És itt Ézsaiás ezt a képet használja, hogy saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, és se jobbra, se balra ne térjetek le. Vezetni akar az Isten. És az új szövetségi ige villanhat be megint, és gyújthat világosságot a szívünkbe, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. De már az Ószövetségben olyan személyesen, olyan szépen fölhangzik ennek az ígérete, hogy a hozzá megtért bűnbocsánatot nyert embernek azt mondja az Úr, szemeimmel tanácsollak téged. Azzal, hogy magamon érzem a tekintetét, és szívembe hatol az ő szava. Az ő szava ad békességet, az ő szava ad bizonyosságot, a kegyelem bizonyosságát. Ezért érdemes minden mást eldobni, amiben hamisan reménykedtem. Nem véletlenül van itt a kezemben a hitvallási irataink egyik kötete is, ahogy Luther magyarázta az első parancsolatot a nagy kátéban. Isten az, akitől az ember minden jót vár, és akihez minden bajban menekül. Amire szívedet hagyod és bízod, valójában az a te Istened. Ennek a parancsolatnak tehát az az értelme, hogy a szívnek azt az igazi hitét és bizodalmát követeli, amely az egy igaz Isten felé fordul, és egyedül rajta csünk. Aztán taglalja, hogy nem egy ember azt hiszi, hogy van Istene és mindene bőven, ha van pénze és vagyona. Micsoda nagy bálvány, ugye? Nem csak Luther korában volt ez így. Gondolj arra is, írja, és itt derül ki, hogy mit jelentett a reformáció, és mit nem szabad ma sem elfelejteni. Gondolj arra is, amit eddig műveltünk és tettünk vakságunkban a pápaság alatt. Ha valakinek a foga fájt, az böjtölt és napot ajánlott fel Szent Apollónián. Ha valaki tűzvésztől félt, Szent Lőrincet tette meg védőszentjének. Ha pestistől félt, fogadalmat tett Szent Sebestyénnek vagy Rókusnak. És így végtelenségig sorolhatnám a sok szörnyűséget, mert kiválasztotta mindenki a maga szentjét, és azt imádta, és hívta segítségül nyomorúságába. Ide tartoznak azok is, akik egészen botrányosan csinálják ezt, és az ördöggel kötnek szövetséget, azért, hogy sok pénzt adjon nekik, vagy szeretőt szerezzen, marhájukat megőrizze, elveszett javaikat előkerítse, stb. Ilyenek például a varázslók és az igézők, hiszen mindezek szíve és bizodalma máson csüng, nem az igaz Istenen. Nem várnak tőle, és nem keresnek nála semmi jót. És aztán tovább taglalja ezt. A pogányok tehát valójában az Istenről költött vélekedésüket és vágyálmukat teszik Istenükké, és az üres semmiben bíznak. Ez történik minden bálványimádásnál. Mert ez nem csak abból áll, hogy az ember képet állít fel és azt imádja, hanem főként a szív ügye, amely másfelé bámul, teremtményeknél, szenteknél vagy ördögöknél keres segítséget és vigasztalást. Istennel pedig nem törődik, és annyi jót sem tételez fel róla, hogy hajlandó segíteni, azt sem hiszi, hogy Istentől ered az a jó, amelyben részesül. Aztán említi, még egy hamis Isten tisztelet van, a legnagyobb bálványimádás, amely saját cselekedeteiben keres segítséget. Csak néhány idézet. Aktuális ma is? Hát persze. És ha elmondtam, hogy ahol igazi megtérés van az élő Istenhez, ott nem maradhatnak a bálványok, akármi pénzbe kerültek is, akkor ezt hadd konkretizáljam. Ha valóban megtérsz az élő Istenhez, átéled, hogy ő kegyelmez neked, a bálványokat megkiszólod, akkor nem marad a lakásodban se Buddha szobor, se Mária szobor. Mert azok egyébként, ezek a bizonyos Mária szobrok, nem is a mi Úrunk édesanyjával kapcsolatosak valójában. Egy hamis kultusznak az eszköze. És nem marad a jóskönyv, nem marad az agykontroll, Nem marad a jóga meditáció, kiszórod, kiveleted. És lehetne sorolni még mi mindent. Világos. Isten maga teszi világossá, hogy mi az, ami vele az ő igéjével ellenkezik. Amikor ő világossá teszi, akkor az ember aztán már nem is sajnálja kidobni mindazt, ami ez is arany, meg bármi érték volt. Amikor az evangélium ereje Efezusban megmutatkozott, Pál apostol szolgálata idején. Meg az is megmutatkozott, hogy milyen rettenetes démoni erők működnek a pogányságban. Annak bálványimádása, jóslásai, okkultizmusa mögött. Akkor mit tettek? Az Isten szentségével szembesült, és az ördögi erők szörnyű dolgait is megtapasztalt emberek. Összehordták a varázskönyveiket, és elégették. 50 000 dénár árú könyvet. 50 000 napszám. Egy normál kereset, mondjuk 180 év alatt lenne. Nem sajnálták. Tudták, hogy ezektől szabadulni kell. Vár az Úr. Meddig vár rád, ha még nem történik? Vár az Úr, de ez nem azt jelenti, hogy tehetetlen. Megtérésre vár. Hogy kegyelmezze. Hogy irgalmazhasson. Ne azt kért számon az Istenen, hogy miért nem sült le már ezekre, meg azokra a gonoszokra ebben a világban, mert ha igazán meglátod magadat Jézus Krisztus világosságában, akkor csak csodálhatod, hogy rád meg rám nem sújtott még le, hanem türelmesen vár. Ne gúnyolódj, hogy késlekedik, áll, nem lesz az sohasem, mert lejár a türelem ideje. Lejár az isteni türelem ideje. Vár, hosszan tűr, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, ahogy Péter apostol is írja az idézet a második levelébe. Bárcsak őszintén Istenhez fordulnánk mindnyájan, az egyetlen névben, amelyben lehet, az egyetlen közben járó által, aki van Jézus Krisztus, aki így fordul Istenhez, az átéli, hogy bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Az elkezdi hallani az Isten igéjének a tiszta tanítását, nem csak a fülével, hanem a szívével. Az kiszórja a bálványokat az életéből, és kivirul az élete. Mert képként is olyan csodálatos itt az utolsó mondat, hogy esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, kenyeret ad, bőséges és tápláló lesz. Kivirul az élete annak, akinek Krisztus lett az élete. És az nem más már, mint az elkezdődött örök élet, amelyet maga az élet kenyere táplál. Ilyen életet akar adni az Úr. Bárcsak kellene mindegyikünknek. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, olyan megrendítő számunkra, ha megértjük, hogy miért vársz, rég elsöpörhettél volna már minket is. A névleges kereszténységet is a rengeteg pogányság miatt, ami megbújik benne. És egyenként mindegyikünket, amikor visszaértünk türelmeddel, és nem bántuk, nem akartuk elhagyni, amit pedig te igéddel megítéltél. Könyörülj rajtunk, hogy szívünkre vegyük, és ne gúnyolódjunk, hogy késlekedik a te napod, hogy vársz. Inkább figyelmeztessük egymást is, és másokat is, hogy le fog járni ez a türelmi idő. De nem csak figyelmeztetés hangzik számunkra, hanem drága ígéret, biztatás, hogy te bizonyosan meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak, és válaszolsz, kegyelmezel, megtisztítasz, életet adsz. Bárcsak sokan megismernék még így, itt nálunk, szerte a világon is a te kegyelmedet, amely Jézus Krisztusban ragyog számunkra. Bárcsak ő táplálhatná mindegyikünk lelki életét, az örök élet kenyere ő, aki a fiú, azé az élet, ad kellene ő valóban mindennél inkább mindegyikünknek. Ő érte, Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Jézus!